Rádió Kabaré házigazdája Vida Péter, az új évad műsorvezetője Kisernő Zsolt és izgalmas vendégeik. Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
Határok nélkül Bereki Anikóval.
Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Ma a következő témákat ajánlom figyelmükbe. Javában tart az előkészítő osztályosok beíratása Romániában. Az aradi iskolákban május 6-áig várják az iskola köteleskorú gyerekek szüleit munkanapokon 8 és 18 óra között. 24 iskola, 27 csapat, 264 gyermek. Beregszászban 14. alkalommal rendezték meg a Buzánszki Jenő labdarúgó kupát. Most következzenek a részletek. Javában tart Romániában a beiratkozás a 2026-27-es tanév előkészítő osztályaiba. A tavaly módosított tanügyi törvény értelmében megemelték a kötelező minimális létszámokat, amelyekkel egy-egy osztály indítható, de a nemzetiségi oktatás esetében megmaradt az eddigi alsó határ. 10 beiratkozóval már önálló osztály alakulhat saját tanítóval, így a magyar vagy magyar tagozattal rendelkező iskolákban is. Nagy segítség ez főleg a szórványvidéken, mint amilyen például Arad, ahol évről évre nehezen gyűlik össze a kellő számú iskola köteleskorú gyermek. Az elmúlt években a magyar kormány által biztosított ingyenes délutáni napközis foglalkozások és az Erdély szerte működtetett iskolabuszhálózat bonzóbbá tette a magyar oktatást. Ennek is köszönhető, hogy 5-6 éve enyhültek a korábbi létszámgondok. Pataki Lehel Zsolt összeállítása.
Arad egyik nagymúltú, több tízezer családot kiszolgáló kerületi iskolája a romániai repülés egyik úttörőjének, Aurel Vlaikunak a nevét viselő általános iskola. A román mellett magyar és német tagozaton tanulnak itt a diákok előkészítő osztálytól 8. végéig. A nemzetiségi oktatásban nincsenek tankerületek, így a szomszédos városrészekből és Arad északnyugati vonzás körzetéből is ide járhatnak azok a gyerekek, akiknek a lakóhelyükön nem elérhető már az anyanyelvű képzés.
Fogadjuk azokat a gyerekeket is, akik a környező falvakból járnak hozzánk. Ilyen például Nagyvarjas, Sofronya, valamint a hozzánk közeli kerületekből, ami Gáj és Bozsák.
Mondja az Aurel Vlaiko általános iskola aligazgatója, Balta Emese tanítónő.
Ha a szülők az anyanyelvi oktatást választják, ennek rengeteg előnye van. Elsősorban megtanulják tökéletesen a magyar nyelvet. Lehetőségük van más kultúrával megismerkedni. Van német és román tagozatunk is. Rengeteg közös tevékenységet szervezünk, ilyenek például a karácsonyi vásár, a húsvéti vásár, a szülők hete, amikor a szülők bejöhetnek az iskolába. A magyar tagozaton évek óta a délutáni oktatás az ingyenes. A gyerekek meleg ételt kapnak, háromfogásos meleg ebédet. Azon kívül van egy iskolabuszunk, ami iskolába és hazaszállítja a gyerekeket a környező falvakból, valamint Gájból és Bozsákból.
A tavaly módosított tanügyi törvény értelmében megemelték a kötelező minimális létszámokat, amelyekkel egy-egy osztály indítható. De a nemzetiségi oktatás esetében megmaradt az eddigi alsó határ. 10 beiratkozóval már önálló osztály alakulhat saját tanítóval. Teszi hozzá Balta Emese, aki szerint a magyar kormány által az elemi osztályosoknak biztosított ingyenes délutáni foglalkozás, vagy a Rákóczi Szövetség iskolabusz hálózata nagyban hozzájárult a létszámgondok enyhítéséhez.
Nagyon segített minket ez, főleg azért is, mert olyan szülők is a magyar iskolát választják, akik vegyes házasságban élnek. Reménykedünk abban, hogy idén is önálló előkészítő osztály indul, mi ebben számolunk. Idéntől minden osztályunk önálló osztályként indul.
A tanításon kívül különböző tevékenységeket és szakköröket kínál diákjainak az Aurel Vlaiko Általános Iskola magyar tagozata.
Hetente van a magyar néptánc oktatás, valamint a kosárlabda edzés. Részt vehetnek karate edzésen, vagy robotikán is.
Az előkészítő osztályosok beiratkozásának első szakasza május 6-áig tart. Munkanapokon reggel 8 és este 6 óra között várják az iskola köteles korú gyerekek szüleit. A leendő kisdiákoknak pedig nyaranta beszoktatást is szerveznek. Hívja fel a figyelmet Balta Emese aligazgató.
Minden évben két hetes nyári iskolát szoktunk tartani, ahol az előkészítő osztályosok megismerkedhetnek az iskolával, az osztálytársakkal, iskolatársakkal, valamint a tanítókkal.
A tanfelügyelőség adatai szerint Arad megyében 16 helyszínen, óvodában vagy iskolában folyik közoktatás magyar nyelven. Ezek önálló magyar tannyelvű vagy magyar tagozattal is működő tanintézmények. Köztük vannak olyanok, amelyekben egy-egy osztályban, csoportban több évfolyamot kénytelenek összevonni.
Javában tart az előkészítő osztályosok beiratása Romániában, az aradi iskolákban május 6-áig várják az iskola köteles korú gyerekek szüleit. Itt a Határok Nélkül.
Nehéz helyzetben vannak a vállalatok, a kisvállalkozók, de a bérből és fizetésből élők is Szlovákiában, hiszen a kormány konszolidációs csomagjai, a megszorító intézkedések lényegében adó- és járulékemelést jelentettek. Ez különösen is sújtja a déli és keleti országrészeket, ahol nem nagy cégek, hanem a KKV-szektor a legfontosabb munkáltató. Az 1100 tagot számláló Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége szorosan együttműködik a Magyar Szövetség párttal, és konkrét gazdasági elképzelésekkel vág neki a következő lényegében az önkormányzati és a jövőre esedékes parlamenti választásokra való felkészülésnek. Haják Szabó Mária összeállítása.
Iván Tamás, a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségének elnöke, a Magyar Szövetség párt elnökségi tagja szerint a gazdasági helyzet különösen súlyos a magyarok lakta területeken.
A kis- és középvállalkozói szektor a munkáltatói szektornak adja hozzávetőlegesen a 70%-át, és a GDP-nek több mint a 40%-át termeli. Tehát egy nem elhanyagolható szektorról beszélünk, és nem mellékesen ők a mi embereink, tehát ők azok az emberek, akik itt alapítanak családot, ide forgatják vissza a pénzt, itt képzelik el őket, főként egyébként a Dél-Szlovákia és Kelet-Szlovákia régióban, ahol egyébként a felvidéki magyarok is élnek, ahol ugye elmaradtak az elmúlt 30 évben, vagy kevésbé valósultak meg a különböző infrastruktúrális fejlesztések, beruházások, nagyobb beruházások mind inkább északra vándoroltak, innentől kezdve a gazdasági megtartó erő a kis- és középvállalkozói szektor. Tehát számunkra még jobban létkérdés és kardinális kérdés az, hogy a kis- és középvállalkozói szektor hogy érzi magát, hogy tud tervezni.
Az állam ugyanis kivonta magát a megszorítások alól, olyan konszolidációs csomagokat állított össze, amelyek a bevételek növelését célozzák. A takarékosabb állami működés lehetősége fel sem merült. Így aztán egy spirálba kerülnek a vállalkozók, ha az állam megszorít, megszorítanak ők is.
Az se normális, hogy arányaiba a kis forgalmúak, a kis jövedelműek fizetik a legnagyobb adókat és járulékokat, míg a nagy jövedelműek sokkal jobban meg tudják ezt úszni. Ez nem reális és nem fenntartható helyzet. Csökkenteni kell a kivételeket is, illetve arra is figyelni kell az államnak, hogy azok az adósok, és most az adósok alatt nem a 200-500 ezer eurós vállalkozókat értem, akik ennyivel tartoznak esetlegesen valamelyik biztosítónak vagy az adóhivatalnak, hanem akik több 10 000 és 100 000 eurókkal tartoznak, ki kell találni azt, hogy hogyan tudják hatékonyan beszedni ezeket az adókat. Mert hiába hoznak új konszolidációs csomagokat, rengeteg olyan vállalkozó van, aki tartozik az államnak, illetve arra is szüksége lenne, hogy felülvizsgáljuk a kormánynak a kiadási oldalait, hiszen ott is biztos, hogy lehetne harmonizálni. Megszorítanak a marketing költségek, megszorítanak a beruházásokon, azt mondják, hogy nem most építem meg a csarnokot, hanem majd legközelebb, de ez ugye még jobban azt eredményezi, hogy zsugorodik a gazdaság, ezáltal a befektetőknek is egyre kevésbé vonzó a szlovák piac, és ha a vállalkozókat olyan helyzetbe hozzuk, hogy ők nem tudják fenntartani magukat, akkor hiába emelünk adót, hogyha nem fognak tudni adót fizetni. arra kell fókuszálnunk, és minden döntést a szerint kell meglépni, hogy hogyan tudjuk a kis- és középvállalkozói szektort minél jobban támogatni, minél jobban serkenteni arra, hogy ők előre meneküljenek kvázi, szélesítsék a portfóliókat, diverzifikáljanak, reklámozzanak, befektessenek. A mi feladatunk az, mint párt, akár mint vállalkozószövetség, de a kormánynak aztán legfőképpen ez a feladata, hogy számukra egy olyan gazdasági környezetet teremtsünk, ahol tudnak tervezni, ahol tudnak jövőt építeni. Tehát, hogyha a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségét nézzük, két nagy fő célt lehet meghatározni. Az egyik fő cél az, hogy szakmailag fejlesszük a vállalkozásokat. Tehát én erre mindig azt a példát szoktam hozni, hogy ha egy pék finom kenyeret süt, attól még nem biztos, hogy jó vállalkozó. Nem csak a kenyeret kell tudni megsütni, hanem igenis a vállalkozását is fel kell tudni építeni. Tehát ebbe tudunk mi, meg ebbe szoktunk segíteni. A másik pedig az, stratégiai kérdésnek véljük, hogy a szlovákiai magyar, tehát a felvidéki magyar vállalkozások ne csak régión belül, de országosan is ismerjék egymást, tudjanak egymásról, tudjanak egymással üzletelni, egymással partnerséget tudjanak kötni, és tudják egymást erősíteni, ezáltal is egy erős gazdasági környezetet létrehozva, és ezáltal is a felvidéki magyar közösséget erősítve.
A Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége minden évben megrendezi a felvidéki expót, megválasztják az év vállalkozóit, és végéhez közeledik a Nemzetpolitikai Államtitkárság mentorprogramja, valamint a Rohonczi Géza program is.
Létrehoztunk egy Kezdj Okosan ötletversenyt, ahol várjuk a diákok jelentkezését, mint az egyetemisták, mint a középiskolások részt vesznek rajta. Rengeteg nagyon jó ötlettel jönnek. 2025. augusztusától átvettük a felvidéki falugazdasági hálózat koordinálását. Felvidéki magyar közösség gazdasági lábának a megerősítése az egyik tartó oszlopa az a mezőgazdaság. Tehát a célunk és feladatunk az, hogy minden szakmai segítséget és minden tudást biztosítsunk a gazdáknak, és nagyon szépen látni a vállalkozók és a gazdák kooperációját, ami egy sokkal erősebb felvidéki magyar gazdasági jelenlétet eredményezhet, és eredményez is. Emellett itt azért megfogalmaztunk új célokat, létrehoztuk, elindítottuk például a kiskertész programot, amely arról szól, hogy a kisiskolák kaptak tőlünk egy vetőmag csomagot. Az a cél, hogy az eszenciáját fogjuk meg már a legelején, tehát hozzuk közel a gyerekeket a kertészkedéshez, a mezőgazdasághoz, hozzuk közel őket a természethez.
Iván Tamás, a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségének elnöke, a Magyar Szövetség párt elnökségi tagja szerint további cél az élelmiszeripari védjegy, amely a 18 magyarok lakta járásra fókuszálna.
Ha a közbirtokosságról beszélünk, elsősorban az erdőgazdálkodás jut róla eszünkbe. Ha szétnézünk a különböző térségekben, kiderül, hogy a közbirtokosság akár a húsiparban és az értékesítésben is szerepet vállalhat. További részletek Veresemese Gyöngyvértől, aki Jére Elemérrel, a Csíkjenő falvi Tercs közbirtokosság elnökével beszélgetett.
A Csíkjenőfalvi Tercs közbirtokosságnak ezen elgondolása évekre nyúlik vissza gyakorlatilag. Egy rég dédelgetett álmunk volt, hogy az erdőgazdálkodás mellett melléktevékenységet is folytasson a közbirtokosság, figyelembe véve azt az elvet, hogy több lábon állva hátra sikeresebbek tudunk lenni, vagy a kívásoknak jobban eleget tudunk tenni. Nekünk volt egy célterősünk, és a belőle származó jövedelmet nem szétosztottuk a tagságnak, vagy pedig nem a bankban próbáltuk kamatoztatni, hanem kipattant az ötlet, hogy készítsünk, hozzunk létre egy vállalkozást, vágóhidat és húsfeldolgozót. Hogy miért volt ez a fő cél, hogy vágóhidat és húsfeldolgozót? Elsősorban azért, mert láttuk a térségben lévő gazdáinkat, hogy hogyan küszködnek az általuk előállított minőségi állatok értékesítésével. Ezt szerettük volna valamilyen formában célul kitűzni. Gyakorlatilag úgy is fogalmazhatok, hogy a vállalkozásunknak a célja nem csak gazdasági jellegű, hanem ott van a társadalmi, szociális jellege is van az egésznek. Ugyanis a vállalkozásunk különböző rendezvényeket, különböző kezdeményezéseket is támogat. Azon kívül nagyon fontos az, hogy a térségben lévő gazdákat sikerült ilyen módon összefogni, és a továbbiakban lehetőséget adtunk, hogy az ősektől örökölt hagyományt, az állattartást, amit a jelen jó minőségű, diverzitású legelőinken folytattak, ne kelljen, hogy félbehagyják és tudják folytatni.
Ezek közül a gazdák közül is vannak olyanok, akik tagjai a közbirtokosságnak egyébként? Hányan vannak összességében ebben a közbirtokosságban?
Mindig úgy tudok fogalmazni, hogy a mi személyzetünk a legnagyobb a térségben lévő vállalkozásokban. Ugyanis a közbirtokosságunk 88 taggal rendelkezik jelen pillanatban, és ez mind részvényes az általunk létrehozott vágóvíd és húsfeldolgozóban. Azon kívül ezen gazdag helyi termelők is, tehát ők azok, akik elállítsák az alapanyagot. Tehát részesei annak is, hogy az ők alapanyagukat a feldolgozásban egy hozzáadott magasabb értékkel tudjuk értékesíteni, akár részesedés formájában is részesednek belőle, viszont abban is részesednek, hogy megvan a lehetőségük, hogy az állatukat megfelelő formában és jó árban el tudják adni.
Ön folyamatosan térséget említ. Mekkora térségről beszélünk?
Nem véletlenül beszélek térségről, mert amielőtt elindult volna a vállalkozás, egy piackutatást indítottunk, hogy az alapanyag ellátás majd honnan fog megtörténni. Tehát az alapanyag ellátás lehetetlen csak abból a faluból történjen meg, ahol valójában a közbirtokosságnak a székhelye és a közbirtokosságban. Ezért Felcsik térség szinten gondolkodtunk első körben, körbejárva a felcsiki falvakat, találkozva a gazdákkal, felmértük, hogy van-e a részükről elképzelés, van-e akarat, hogy ezt a létesítményt támogassák azzal, hogy az állattartást tovább fogják vinni. Igen, láttuk a gazdáktól a kezdeményezésnek az elfogadását, valamint láttuk azt a létszámot, amit a felcsiki zóna tartogatott, ezért beszélgetek térségről. Úgy szintén a vállalkozásunk mellett létrehoztuk a felcsiki szövetkezetet, amely magában foglalja azon felcsiki gazdákat, akik beszállítnak a vágóidra és a húsfeldolgozóra. A szövetkezet jelen pillanatban 120 tagot számol, és gyakorlatilag híd a gazdák és a feldolgozó között. A szövetkezet foglalkozik azzal, hogy ki milyen gazdánál milyen számú állatlétszám található, mikor szeretne beszállítani a vágóidra, és a szövetkezet menedzseli ezt a részét.
Van már néhány stabil üzletük, sőt, mozgópontjuk is.
Tudtuk, amikor belevágtunk, hogy nem egy olyan piacra vágunk bele, ahol teljes mértékben egy megüresedett rés van, tudtuk azt, hogy konkurencia van, tudtuk azt, hogy kívások lesznek. A térségben való értékesítés jól működik. A mozgóboltos értékesítés, én mindig úgy fogalmazok, a legkedvencebb értékesítési forma, amit én látok a térségben. Tudjuk azt, hogy a mostani modern eszközökkel, az online értékesítéssel, a modern gondolkodással ellentétes ez az értékesítési forma, de azt látom, hogy nagyon fontos társadalmi szempontból. Az értékesítőink a mozgóboltokkal hosszan járják a falvakat, megvan a pontos hely és idő, hogy hol állnak meg. A helyi vásárlók, amíg érkezik a mozgóbolt, egymás között társalognak. Lehet, hogy a szomszéd a szomszéddal nem találkozik, csak azon a napon, amikor a mozgó húsbolt abban a térségben van. Azon kívül bármilyen kérdésre tudnak az eladóink válaszolni helyben. Milyen alapanyagból, honnan származik az alapanyag, milyen technológiával, milyen összetevőket tartalmaz, milyen fűszer tartalmaz, szabatosságidő, mit lehet abból az alapanyagból készíteni. Sőt, már láttam olyant is, hogy adott pillanatban receptet adott az eladónk a vásárlónak, hogy ezt a húst ebben a formában szoktam készíteni, és milyen jó étel alakult ki belőle.
Jére Elemért, a Csíkjenő falvi Tercs közbirtokosság elnökét hallottuk Veres Emese gyöngyvér riportjában. Itt a Határok nélkül. Megjelent a Tőkés László összegyűjtött írásai című sorozat első kötete. A kiadvány a teológus évektől az 1980-as évek közepéig foglalja össze Tőkés László tevékenységét, megjelentetve számos olyan dokumentumot és személyes írást is, amely eddig még nem látott napvilágot. A kötet a Legato Alapítvány, az Erdélyi Magyar Kultúráért civil szervezet protestáns életutak a diktatúrában programjának része, amelyben vállalták a közelmúlt történelmének kutatását. A második kötet Tőkés László temesvári éveit mutatja majd be, míg a harmadik tervezett könyv püspöki, illetve politikai pályájának dokumentumait összegzi. Ionescu Nikolett összeállításában elsőként Németh Zsoltot, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának leköszönő elnökét halljuk.
Tőkés László a magyar közéletnek, a magyar szellemi életnek egy kiemelkedő személyisége, és örvendetesnek tartom azt, hogy most van egy intézmény, a Legato Alapítvány, amely a protestáns életutakkal foglalkozik a diktatúra időszakában, és ennek keretei között megjelenhetett ez a kötet. Ez Tőkés Lászlónak a forradalmi előéletével foglalkozik, de nyilvánvaló, hogy forradalmárok, hiszen ő volt, aki kirobbantotta a romániai forradalmat, és ha valaki belelapoz ebbe a kötetbe, akkor láthatja azt, hogy a 70-es években a teológián, illetőleg a 80-as években Dézsen milyen tevékenységet végzett Tőkés László, és gyakorlatilag lezajlott már minden, ami aztán később Temesváron megismétlődött, hiszen életet tudott kelteni maga körül. Fölkeltette a teológiai ifjúság körében az életet, mint ifjúsági vezető, és aztán utána Dézsen életre sikerült kelteni egy gyülekezetet. Mind a mai napig talán ez a legfontosabb, hogy élő közösségeket hozzunk létre. A politika az csak ebből tud táplálkozni, ebből tud építkezni. Ha van valamilyen fontos tanulság, akkor az ez. Bepillantást nyerhetünk a lelki küzdelmeibe is, hiszen a lelki pásztor az nem csak prédikál, hanem ebben a kötetben számtalan verset és személyes feljegyzést is találhatunk. A munka folytatódik. Meg fognak jelenni a temesvári dokumentumok is, majd meg fognak jelenni egy további kötetben a püspökségének, illetőleg a politikai pályájának a dokumentumai is, és azt hiszem, hogy nem csak ő, hanem számos egyéb olyan munka várható ennek a kis műhelynek a berkéből, amely segít bennünket abban, hogy eligazodjunk a múltunkban, megértsük, hogy kik vagyunk, kik azok a személyek, akikre fölnézhetünk, és hogy irányt találjunk a jövőre vonatkozóan is.
Hogyan határozták meg teológiai évei személyiségét, hogyan formálódott az a Tőkés László, akit mindenki megismert 1989. decemberében?
Mindenképpen valami olyan foglalkozást kerestem magamnak, amely felér egy hivatással, és ebből a szempontból kézenfekvő volt, hogy olyan állást keressek, ami az emberekkel való foglalkozást jelenti. Arra gondoltam, hogy legyek pap vagy tanár, és aztán erősebb volt a családi példa, és hát nagyobbnak tűnt a lelkészi pályaszabadsága, mert hiszen a lelkipásztor a maga gyülekezetében felér egy püspökkel, és sokkal többet tehet az emberekért, a gyerekekért, mint bárki más. Aztán így kezdtem tájékozódni, és nem tévedtem, mert az egyház leképezi kicsiben az egész társadalmat. Mindenki ott van, megvan, minden korosztály, minden foglalkozás, és gondolom, hogy az egyházban és a papi családban való szocializáció rávezetett akaratlanul is arra a szerepre szociológiai értelemben, amit a lelkipásztori szolgálat jelent.
Amikor megtudta, hogy hasonló kötet készül, és olyan írások is megjelennek, amelyek csak most láttak napvilágot, mit gondol?
Abból a szempontból volt érdekes számomra, hogy egy csomó írás, ami itt olvasható, nem olvasó közönséghez intéztem. Tehát nem is álmodtam, hogy valaha olvasni lehet őket nyilvánosan. Ilyen szempontból furcsa érzés fogott el, és gondolkoztam is, hogy például versezsengéimet engedjem-e, hogy kitegyék. Aztán rábeszéltek, hogy hát ez is hozzátartozik a teljes képhez, és akkor igent mondtam rá. A mi családunkban nagyon erős volt a kritikai szellem. Édesanyám valóságos egyházpolitikus volt, mert végigélte édesapámnak az egyházi küzdelmeit a legsötétebb kommunizmus idején, amikor apámat ideiglenesen letartóztatták valami mondva csinált ok miatt. Végig szenvedte az iskolai tilalmakat, az ateista kurzust. Amikor papgyereknek lenni nem volt túl nagy öröm, ő is papleány volt. Apám is papfiú volt, és ők mindig megosztották a családdal, a gyermekekkel az egyházi gondokat, a társadalmi problémákat, amelyek az egyházi életben tükröződtek, és a történelmet, amelynek része az egyház történelem. És ezáltal érzékenyé tettek a népünk sorsa iránt. A valóság az, hogy minden gyülekezet felér egy faluval, vagy a falu pláne abban az időben azonos volt a gyülekezettel. Én a társadalmi teljesség élményében részesültem, és mint ilyen mindig arra törekedtem, hogy a népemnek jót tegyek, hogy vezessem őket, hogy irányítsam őket, tanítsam őket, keressem a hasznukat, boldogulásukat, és ez vált papi hivatássá.
Miért hiánypótló ez a kötet? Kadéna Kócián Viktória a kötet szerkesztője.
Ennek a kötetnek számos olyan írása van, amely mindeddig nem látott napvilágot, illetve azok az írások, amelyek napvilágot láttak, amelyek kiadásra kerültek, azok különféle sajtóorgánumokban, kötetekben, régen kiadott kötetekben kaptak helyet, illetve találhatóak meg, és így nagyon nehéz egy olyan képet alkotni Tőkés László életművéről, amely a teljességre törekszik. Ebben a kötetben igyekeztünk összegyűjteni mindazokat az írásokat, amelyek régen adták ki őket, illetve azokat az írásokat, amelyek még kiadatlanok voltak, hogy amennyire csak lehet egy teljes képet kapjunk Tőkés László püspök úrnak a munkásságának erről az időszakáról.
Miért fogtak egy ilyen projektbe? Úgy látják, hogy hiányosságok vannak ezen a téren?
A félmúltnak a történeti feldolgozásáról beszélünk, ugye ez egy nagyon friss történelem. Nagyon fontos, hogy azokat az életutakat láttassuk, azokat az életutakat tanulmányozzuk, diszemináljuk, amelyeknek a láttatása mindeddig még nem történt meg.
Tőkés László összegyűjtött írásai című sorozat első kötetéről hallottunk Ionescu Nicolette összeállításában. Itt a Határok nélkül. A háború ellenére a kárpátaljai magyar közösség nem adja fel sem a hétköznapokban, sem a sportpályán. A Géniusz Jótékonysági Alapítvány idén 14. alkalommal rendezte meg a Buzánszki Jenő labdarúgó kupát, amelynek helyszíne ezúttal is Beregszász volt. Az aranycsapat egykori legendás tagjának emlékét őrző kispályás torna a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem mellett további 5 helyszínen zajlott. Iváncsik Attila összeállítása.
Az általános iskolás kategóriában a Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református Líceum csapata lett az első. A legjobb mezőnyjátékos díját a győztes csapat tagja, Budaházi Tamás érdemelte ki.
Nagyon nehezek voltak a mérkőzések, sok jó csapat volt, igaz, nagyon fáradt is vagyok, de a csapat is nagyon fáradt, és örülök, hogy mezőnyjátékos legjobbja lehettem, és szívből gratulálok mindenkinek.
A középiskolás fiúk küzdelmét a Rákóczi Egyetem felsőfokú szakképzési intézetének csapata nyerte. A legjobb góllövő díját Nagy Milán kapta, aki csapatával együtt ünnepelhetett.
Nagyon örülök, hogy részt vettem ezen a versenyen. Nagyon színvonalas focit láthattunk, és köszönjük azoknak, akik megszervezték ezt az eseményt.
Váradi Natália, a Buzánszki Jenő labdarúgó kupa szervezője elmondta, az eredeti cél ma is ugyanaz, mint az első alkalommal volt, a kárpátaljai magyar fiatalokat összehozni és lehetőséget adni nekik a közös sportolásra.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy példákat állítsunk a fiatalok elé, és többször el szoktam mondani, Buzánszki Jenő egy ilyen legenda, sportlegenda, egy pozitív személy, és a sporttörténelemben, akire oda kell figyelni, és a gyermekek elé példaként kell állítani. 14. alkalommal valósítjuk meg a Buzánszki Jenő labdarúgó kupát, amelynek védnöke, édesapja halála után az ifjabb Buzánszki Jenő is az idén is vállalta ezt. 27 csapat jelentkezett határidőre a rendezvényünkre, 264 gyermekkel, 24 oktatási intézményből és 26 edzővel, 10 az általános iskolás fiúcsapatok, 15 a középiskolás fiúcsapatok és 2 lánycsapat is jelentkezett. 264 gyerek, én azt gondolom, hogy ez nagyon szép szám, és hát a tiszteletért játszanak, illetve nyilvánvalóan a kupáért is. 5 plusz 1-es felállásba, egyszer 15 perces körmérkőzésben zajlanak 6 pályán a meccsek.
A Buzánszki Jenő labdarúgó kupa több, mint egy sportesemény. Azt üzeni a fiataloknak, hogy még a legnehezebb időkben is van közösség, van jövő és van ok a küzdelemre, fogalmazott Csernicskó István, a Rákóczi Egyetem rektora.
A sport támogatása, a sport szervezése, az egészséges életmódra, a mozgásra való nevelés, az mindig is az intézményünk egyik kiemelt területe volt. Nem véletlen, hogy azon dolgoztunk jó sokat, hogy el tudjuk indítani a testnevelő tanárszakot. Szeretnénk azt, hogyha a fiatalok megéreznék azt, milyen együtt, egymással, egymásért küzdeni, csapatban játszani, együttműködni, és erre a labdarúgás például kiváló. Nagyon jó arra, hogy jól érezzük magunkat, nagyon jó arra, hogy kipróbáljuk a tehetségünket, és nagyon jó arra, hogy közösen éljünk meg élményeket. Éppen ezért rendkívüli módon örülünk annak, hogy ilyen sok csapat jelentkezett erre a felhívásra, és azt gondolom, hogy ebben benne van az is, hogy végre a magyar labdarúgás is egyre jobb. Van kiről példát venni, lehet magunknak példaképeket állítani, és reméljük, hogy ezekből a fiatalokból, akik ma itt kergetik a labdát 6 különböző helyszínen, szóval ezek közül a fiatalok közül is lesznek majd olyanok, akik hazájuk válogatottjában, komoly csapatokban profi karriert futnak majd be. De ha mégsem, akkor sem vesztettek, hanem nyertek. Nyertek, mert friss levegőn, barátaikkal jól érezték magukat.